Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ez a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Lampi Ágnes vagyok. A kormány tagjai igencsak pozitívan és optimistán nyilatkoznak a gazdaság helyzetéről és jövő évi kilátásairól. Már Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy 2025 fantasztikus év lesz, 3% fölötti lesz a gazdasági növekedés. Így fogalmazott, hogy végre látjuk az alagút végét, és végre mindenki érezheti, hogy van értelme a munkájának. De hasonlóan nyilatkozott Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, akit a minap hallgattak meg a Parlament Gazdasági és Költségvetési Bizottságában, azt mondta, hogy minden adott ahhoz, hogy jövőre jelentős gazdasági növekedés legyen. A kormány gazdaságpolitikai akciótervéből a 21 pontból szerintem már csak 3-at nem pipáltak ki. Gazdasági konjunktúra jövőre helyre fog állni, úgyhogy nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott, de ugyanezt mondta Gulyás Gergely a minap a kormányinfón, azt mondta, hogy 2026-ra visszatér Magyarország a 3% alatt hiány világába. Szóval tényleg optimistán nyilatkoznak. Ehhez képest a GKI minapi kutatása arról szól, hogy a dolgozók közel felének nem nőtt a reálbére az elmúlt 4 évben, és hát ezt figyelembe véve egyáltalán nem csoda, hogy nem nőtt a fogyasztás, aminek aztán természetesen további következményei vannak. Na szóval megpróbáljuk összerakni a mozaikokat. Mornál Lászlóval, a GKI vezérigazgatójával köszönöm, hogy itt van. Na kezdjük akkor ezekkel az adatokkal, mert hogy megnéztem ezt a friss kutatást, amit Önök készítettek, és tulajdonképpen ez a lényege, amit az előbb említettem, hogy a dolgozók közel felének hát nem nőtt a reálbére az elmúlt 4 évben, sőt, nézve a számokat, 2020-ban még a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 33%-ának csökkent a reálkeresete, 21-ben 45%, 22-ben 40%, 23-ban 57% volt ez az arány. Szóval hogy jönnek össze akkor ezek a számok?
Hát ugye ezek KSH adatok, ezeket elhisszük egyelőre. Tehát a nagyobbik probléma az, hogy ez a 8 órás munkakörben foglalkoztatott körre vonatkozik. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy teljes munkaidőben, és még vannak egyéb kritériumok, amik a KSH szokott figyelme venni, ami azt is jelenti, hogy ez körülbelül 3,1 millió munkavállaló. Ugyanakkor van 1,5 millió olyan munkavállaló, akiről nincsenek ilyen adatközlések, az évente egyszer a nemzeti számlák kereseti adatai között böngészve lehet adatot találni rájuk. Most például megcsináltuk azt, pont ebben a kutatásban megcsináltuk azt is, hogy náluk mennyi lenne a jövedelem, és úgy tűnik, hogy bár a növekmény az körülbelül, bár a növekedési ütem az körülbelül ugyanakkora, mint ahogy a KSH az átlagra mondja, a szintje azonban a jövedelmeknek jóval alacsonyabb. Tehát ugye azért nagyon nem mindegy, hogy 100 000 forintra kap valaki 10%-os növekményt, vagy 1 millióra kapja, ugye azért nyilván a lehetősége is teljesen mások. És emiatt nagyon nem mindegy a kereseteknek a szóródása, ugye mit szoktak mondani mindig, hogy a mediánt is nézni kéne, a móduszt is nézni kéne.
Sok-sok adatot igen kell összerakni.
Nézni kéne, hogy ezek reálisak legyenek, de még akkor is ugye csak egy bizonyos körre fogjuk tudni az adatokat, tehát mondom erre a 3 100 000 főre.
Az az se kevés, finoman szóval.
Hát ahhoz képest, hogy 4 100 000 ember van, ahhoz képest valójában egy 1,5 milliós rétegről nem igen tudunk, csak időnként elszórva kapunk rá adatokat, tehát ez jelentős, és mondom, és ráadásul lefelé húzza az egészet, tehát az a probléma, hogy a szép növekedési számok mögött, meg a KSH által közölt egyébként nyilván valós adatok, amelyek a 3 100 000 főre vonatkoznak, az fölfelé húzza valójában azt a számot, ami a valóság. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha ennyi lenne az átlag, de az átlag nem ennyi, mert a 1,5 milliónak jóval lejjebb van. Tehát valójában az átlag ennél egy bő, mondjuk 30%-kal kisebb. És ha így nézzük a dolgot, akkor nem is nagyon kell csodálkozni. Hát, ha mindenkinek körülbelül a jövedelme 30-40%-át élelmiszerre kell költeni, aminek az árai azért jelentősen meglódultak ugye tavaly, illetőleg idén is most már 5% körül élelmiszer áremelkedés van, akkor azért azt látni lehet, hogy hogy hiába kap valaki nominálisan mondjuk 10-12%-os kereset emelést, ha egyébként rendkívül alacsony szintről indul.
Igen, és bocsánat, hogy szába vágtam, csak hogy ezeket a számokat nézve olyan nehéz eligazodni, mondjuk aki laikus, és ebben nem annyira tájékozott, hogy hogyan nézem, mert például idéztem már Nagy Mártont, és fogom még párszor, mert hogy most volt ez a bizonyos meghallgatás a Gazdasági Bizottságban, és ott Vajda Zoltán, a bizottsági elnök rá is kérdezett, arra, hogy a GKI adatok által közölt adatok is előjöttek, és hát nem támasztják alá azokat az optimista előrejelzéseket, amit ő mondott, és azt mondta Nagy Márton, hogy hagyjuk a statisztikákat, össze-vissza hazudnak. Tehát, hogy nagyjából itt tartunk. Szóval nehéz eligazodni, ha csak az ember. Nyilván az ember a pénztárcáját nézi meg, bemegy a boltba, az egy más helyzet. Majd mondom mindjárt az élelmiszerárak változását például. Na de amikor a miniszter mond ilyeneket, akkor ezzel mit lehet kezdeni?
Hát én erre azt tudom mondani, talán Churchill mondta azt, hogy én annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítok. Tehát akkor ez szerint a miniszter úr azokban a statisztikákban akar hinni, amit a minisztérium gyárt. Ugye ezt látjuk például a minimálbérnél, amikor a Eurostat adatai alapján a magyar minimálbér az unió legaljára került, tehát már mindenki gyakorlatilag magasabb reálbért kap, mint a magyarok, talán a bolgárok vannak alattunk, ugye a románok megelőztek, ugye ez volt akkor a hír, akkor a miniszter úr előállt egy új számítási móddal, mert hogy szerinte ez nem jó, hogy a Eurostat számol, tehát nem csak a magyar KSH nem tud számolni, most már Eurostat se tud, mert nem azt hozza ki, amit a miniszter úr látni akar, és kihozott egy olyan statisztikát, amelyben még megelőzzük a románokat. Na most ezeknek a statisztikagyártásoknak nem sok értelme van részben azért, mert a Eurostatnak jobban hisznek, mint a magyar kormánynak, részben pedig azért, mert inkább az, hogy kéne elgondolkodni, hogy miért van ez így. Tehát miért előznek meg sorra az országok az elmúlt mondjuk 13 évben, tehát a 2010-hez képest Magyarország 3-4 helyet csúszott még visszafelé az uniós ranglistákon. Gyakorlatilag az összes jövedelmi mutatóban az utolsó előtti helyeken állunk valahol, miközben korábban még így a 20-ak voltunk a 27-ből. Tehát ez jól mutatja, hogy vannak országok, akik így elhúznak mellettünk, miközben mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen hihetetlen jó gazdaságpolitikát folytatunk.
Egyébként ehhez képest, és akkor még egy idézet, mondtam, hogy idézni fogok most Nagy Mártontól néhányat, mert rákérdeztek erre is rá, hogy oké, hogy de a reálbérek alakulása az hogyan, tehát hogy hogyan változott, és azt mondta a Nagy Márton, hogy a reálbérek a korábbi magas infláció miatt vesztettek az értékükből, de erre sikeresen reagált a kormány, és hogy a következő években is 4-5%-kal növekednek majd, és a fogyasztás szerinte azért csökken, mert a kiskereskedelemben változott a helyzet, de hogy ott már most már kezd helyreállni, a turizmusban is helyreállt, és az óvatossági motívum véget ért, és tulajdonképpen az infláció sem okoz már problémát. Tehát nagyon, nagyon ellenkez, vagy nagyon másképp látja a folyamatokat. Tehát a miniszter szerint épp hogy most jöjjünk ki fel a gödörből, miközben ezek szerint a számok meg teljesen más tendenciát mutatnak ki. Szóval csak azért kérdezem, hogy aki mondjuk kevésbé tud tájékozódni, vagy nem annyira tudja ezeket az adatokat értelmezni, vagy nem gazdasági szakember, az most hogyan tud tájékozódni, vagy hogyan tudja értelmezni ezeket a adatokat?
Szerintem értékeljük a helyét. Hát nézzük meg mondjuk, mit mondtak egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt idénre 3,5% körüli gazdasági növekedés mondtak, a még előrébb visszamegyünk, ugye akkor 3%-ot mondtak, abból lett mínusz 0,8 vagy 0,9. Idénre azt mondták, hogy lesz 3,5, jó esetben lesz 0,6, mi ugye 0,4-re számítunk idén, mert ugye a tavalyi negyedik negyedév az egy magasabb volt, mint a korábbi negyedévek, és emiatt ugye a bázis magasabb, tehát ugyanaz a teljesítmény alacsonyabbnak fog látszani, amit a magyar gazdaság nyújt, tehát mi szerintünk a 0,4-hez van közelebb az idei növekedés, most pedig már 3 és 6% közötti növekedésnél vagyunk, ugye a múlkon még a pont talán gazdasági bizottság ülésen már a miniszter 4% körüli növekedésről beszélt, miközben nincs olyan elemző, aki 3% fölött mondana. Tehát a Európai Bizottság, az OECD is ilyen 2-2-2-5-öt mond, ami egyébként logikus, tehát hogyha egy gazdaság ilyen 0,4 körül nőtt, akkor nem nagyon szokott hirtelen 4%-ra ugrani, nem nagyon van oka ennek a nagy ugrásnak. Ráadásul, ha megnézzük a világgazdasági körülményeket, tehát nem nagyon kedveznek a magyar növekedési kilátásoknak. Tehát ha megnézzük a német autóipart, aminek a konjunktúra mutatói, ami körülbelül 3-6 hónapra jeleznek előre a mélypontban vannak, az azt jelenti, hogy a következő év első negyedévében, vagy az első fél évében nem nagyon várható föllendülés a német autóiparban, márpedig a magyar gazdaságot pont a jelenlegi kormány, illetve hát a megelőző kormányok, ugye 2010 óta, tornázták bele abba a gazdasági helyzetbe, ahol egyre jobban függünk az autóipar kilátásaitól, és most már nem jók a kilátások, ezért a magyar gazdaság helyzete sem túl jó.
Erre azt mondta Nagy Márton, csak meg ide tartozik, hogy szórja már ide. Úgy fogalmazott, hogy amikor arról kérdeztek itt a meghallgatáson, hogy mennyire érte meg a jármű és mondjuk az akkumulátor gyártásra feltenni a magyar gazdaságnak a jövőjét, vagy ugye erre koncentrálni, miközben hát most enyhén szóval gyatrán teljesítenek, azt mondta, hogy hagyjuk már, ez tényleg károgás, egy komoly közgazdász nem kezd el ilyeneket magyarázni egy 2 éves hupli miatt. Ezt mondtam. Nagy Márton.
Ez az, amikor nem stűnnek be az adataink, majd utána hol a adatokat hibáztatjuk, hogy hazudnak a statisztikák, hol pedig a magyarázatokat próbáljuk semmisíteni. A valóság azonban az, hogy ha már a akkumulátorgyártásnál járunk, a teljesen világosan látszik, hogy az akkumulátorgyártás hozzáadott értéke mérhetetlenül alacsony. A Nemzeti Banknak most jött egyébként a termelékenységi évkönyve, amelyben ez feketén-fehéren ő maga is bizonyítja, hogy miközben a gépipar átlaga az egyébként ilyen 16-20% között van, addig az akkumulátorgyártásnak a hozzáadott értéke az ilyen 10% környékén van valóságosan. Ugye azért ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag alig van olyan erőforrásunk, amire ez támaszkodik. Hát nincs munkaerő, különösebben vendégmunkások dolgoznak. Nincs energia, különösebben importálni kell. Ugye a hozzávalókat 90%-ban importálják, ezt egyébként a SDI, ami Komáromban van, vagy Gödöllőn van talán a akkumulátorgyár, ott az ügyvezető igazgató maga mondta, hogy a 90%-ban Dél-Koreából hozzák a hozzávalókat. Most ez ugyanez lesz az összes többi akkumulátorgyárnál, tehát gyakorlatilag 10%-nál nem lehet több a hozzáadott érték, hogyha 90% az import. Ráadásul ennek a 10%-nak is az energia oldala import, és még ki tudja, mennyi része még, ami import. Tehát ebből következően mérhetett alacsony a hozzáadott értéke. Ugyanakkor a másik oldalról pedig nagyon nagy a támogatás igénye. Tehát azt látjuk, hogy példának okáért a debreceni akkumulátorgyár esetében a 320 milliárd forint közvetlen pénzügyi támogatás mellett még körülbelül 400-500 milliárd forint egyéb állami beruházás valósul meg ott, azért, hogy ez a gyár minél olcsóbban termelhessen Magyarországon. Tehát helyette elvégezték a bekötőutak kialakítását, vasúthálózatnak a csatlakoztatását, stb. És kap egy önálló erőművet, ugye gázmotoros erőművet, mert egyébként azt az energiaigényt, amit ő folyamatosan támaszt, nem tudnánk kielégíteni. Tehát ha ezt összességében nézzük, akkor kb. Odáig jutunk el, hogy ez az üzem a kapott támogatásokat így egybenézve a teljes élettartama alatt sem hozza vissza. Tehát amit ráköltöttünk, se hozza vissza, nemhogy esetleg többletet termelne.
Igen, és ráadásul csak még egy adat ehhez, és hogy akkor mi következik ebből a tendenciából, vagy ebből a helyzetből, hogy éppen néztem, és szintén KSH adatok, hogy a vendégmunkások száma is csökkent igen jelentősen az elmúlt időszakban. Ugye dinamikusan nőtt korábban, ezt tudjuk, erről mi is beszélgettünk a múlt alkalommal is, aztán most már csak stagnál. A KSH legfrissebb adatai szerint 2024 őszén egy kicsivel 100 000 fő alatt volt a külföldi dolgozók száma, ami hát alatta marad a korábbi évek csúcsához képest. Ez ennek köszönhető, amit ön mond, és hogy mi következik akkor ebből egy hosszú távon?
Ez a harmadik országokból származó munkavállalók.
Így van.
Mert egyébként az unió területéről még legalább 50-60 000 munkavállaló van, tehát összességében ilyen 160-180 000 munkavállaló van, és még ebben nem nagyon tudjuk, hogy a KSH vagyon a kettős állampolgárokat hogy számolja. Tehát akinek van magyar igazolványa, az ugye munkavállalási joga van Magyarországon.
Igen, most az akkugyára kapcsolatos vendégmunkásokra gondoltam, hát amit célzott itt, hogy ebből mi következik akkor?
Hát az, hogy nőni fog. Tehát nyilvánvalóan se a BYD, ami Szegeden csinál egy elektromos autó összeszerelő üzemet, sem a CATL, ami Debrecenben csinál akkumulátorgyárat, de hát a BMW-nek is lesz egy akkumulátorgyára ugyanott, azért jól láthatóan helyben nincs munkaerő. Na most két dolog lehet. Vagy elszívja a meglevő magyar vállalkozásoktól a munkaerőt, akkor ott csökken a GDP-t, nő a GDP, a kettő kioltja egymást, tehát nagy hasznunk nincs belőle. Vagy külföldről hozom be a munkaerőt, akkor meg azért nincsen hasznom belőle, mert a külföldi nyilván azért jön ide, hogy hazautalja a pénzt, nem azért, hogy itt költekezzen. Tehát sajnos azt kell mondjam a miniszter úrnak, hogy lehet, hogy egy kicsit jobban kéne az irodalmat olvasni, és akkor lehet, hogy tudásbázisa is megnőne, és másképp mondana, és nem mondana ilyen butaságokat, amiket ő egyébként a hatalmas egójával szokott itt kioktatni mindenkit. Tehát én azt gondolom, hogy az irodalom és a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem a értéklánc legvégén levő termelések, tehát akármilyen összeszerelő üzemek, a GDP növekedés hőforrásai. Egy kivétel van, hogyha nagy a munkanélküliség. Akkor ezek az összeszerelő üzemek igen jelentősen tudnak hozzájárulni a GDP növekedéséhez, de csak azért, mert belföldi munkaerőt alkalmaznak. Ezek az új üzemek, amik valójában semmi másról nem szólnak, mint hát két dologról. Egyrészt egy presztízs beruházásról, mert át lehet vágni, és el lehet mondani, hogy nálunk itt vannak, és ugye választás előtt valami sikert föl kéne mutatni. A másik pedig sajnos azt kell mondjam, hogy jól láthatóan azért mennek bőröndök ide, mennek bőröndök oda, tehát tulajdonképpen ami az EU-s forrásokból kimaradt, a NER-nek szóló ajánlatok, tehát akár beruházások, akár egyéb üzleti megoldások, azokat most ezek pótolják. Tehát valójában ezek ilyen viszonylag nagy beruházások, ezeknek a szélén lehet.
Már úgy érti, hogy a magyar bőröndök magyar oligarcháknak.
Így van, a magyar oligarchák megrendeléseit, megrendeléseit elégítik ki. Tehát az, hogy nem nincs EU-s forrás, tehát abból nem lehet autópályát építeni, nem lehet vasutat építeni, helyette most akkor az állam most megépíteti a vasutat mondjuk a CATL-nek, nyilván majd lesz valami vasútépítés azért a nyilván Szegeden is, mert ugye muszáj lenne valahogy a Röszke felé legalább megoldani a vasúti szállítást a gyárnak. Ne felejtsük el, hogy ő maga is bejelentette, hogy még a beruházásban is gyakorlatilag 100%-ban Kínából hozza az összes beruházott jószágot. Tehát majd, hogy nem még a vasszerkezeteket is hozza, vagy acélszerkezetet, amiből megépíti a gyárát. Tehát jól láthatóan ezeknek Magyarországon nulla valódi hozzáadott értéke van, még az építőiparon keresztül sincs, ami régen legalább a Audinál volt, hogy magyar építőipari kivitelezők csinálták. Most lehet tudni, hogy mind a debreceni, mind a szegedi gyár esetében a fővállalkozó török, a végrehajtók indiai vegnékmunkások, tehát láthatóan nem termel, még a kivitelezés során sem termel GDP-t.
Hogy kanyarodjak már vissza ezt kapcsolódóan ahhoz, hogy mit érzékelünk a boltokba, és hogy mi a fogyasztás, és hogy hogyan alakul ennek kapcsán, mert hogy ez egy kulcs adat, vagy egy kulcs fontosságú dolog. Ugye itt azt néztem, egyrészt néztem az infláció mértékét, ugye novemberben megugrott azért valamilyen szinten az átlagos infláció mértéke, itt szintén KSH adatok vannak, októberi 3,2 után 3,7-tal nőttek a fogyasztói árak, és hát itt főleg megint az élelmiszerekről van szó. Szeszes italok, dohányáru, például tavaly november óta nőttek az élelmiszerára, 2023 novemberében volt ennél magasabb, és itt csak néhány példát hagy hozzak már. Lisztára 39,3%-kal, tej 16,6%. Csokoládé, kakaó 12,8, gyümölcs, zöldség 11,7, sorolhatnám, tojás 9,8, stb. Alkoholmentes üdítőitalok 6,3%, szóval azért ezt meg kell, hogy érezzük, gondolom megérezzük, nyilván mindenki érzi, ha bemegy a boltba. A száraz tészta lett olcsóbb, a cukor, meg a margarin, amiket most így kivettem, csak hogy így korrekt legyen, korrekten mondjam az adatokat, de hát azért ezt nyilván nagyon megérezzük, tehát például lésztel, stb., tehát az alapvető élelmiszerek esetében. Szóval, hogy ez is nyilván befolyásolja a fogyasztást.
Hát meg az is, hogy azért látni kell, hogy a KSH sajátos módszertanokat alkalmaz egyébként. Tehát például, amikor volt a rezsicsökkentés csökkentése, akkor azt állították, hogy nem képesek kiszámolni, hogy mi lenne a vegyes ár, tehát a csökkentett ár, és a mondjuk egy piaci ár, tehát a sávhatár fölötti fogyasztók árának a súlyozott átlagát ő nem tudta kiszámolni, emiatt valójában egy rossz módszertant alkalmaz a gáz ár és a villamos energia ár meghatározásakor, aminek az a következménye, hogy körülbelül mondjuk a tavalyi évben 1,1 ponttal mérte alul az inflációt, idén ennél ez a jóval kisebb, ez a súly, ez most ilyen 0,2-0,3 lehet, tehát magyarul a valós infláció már eleve 4, és ha még hozzárakjuk, hogy a KSH úgy döntött, hogy a csomagoló anyagok adóját, tehát a úgynevezett betétdíjat, ő nem fogja beszámolni az árindexben, mondván, hogy úgyis visszaváltják az emberek a betétet, ami egyébként, hát nyilván lehet, hogy Eurostat ezt megengedi, de azért legyünk őszinték, ha árat nézünk, akkor nem túl korrekt, hiszen akkor is az az ára, amit ki kell fizetni érte, az körülbelül egy ponttal viszi le az árindexet. Tehát ha a boltban azt tapasztaljuk, hogy nem mondjuk 4, hanem 5% az árindex, akkor nem tévednénk olyan nagyon sokat. És nyilván az embereknek lehet azt mondani, hogy hát tulajdonképpen te visszaválthatod ezt a betétdíjat, és ezért az ott nem is, nincs is ott az árban, attól, amikor megveszi a terméket, még ott van. Tehát ugye ez azért ez más az érzékelés. Ráadásul nem mindig az váltja vissza az üveget, aki vásárol. Tehát ugye ezért a más pénztárcájában jelzik meg a visszaváltási díj, mint mondjuk a kifizetett összeg. Tehát emiatt is romlott egy kicsit a statisztikába vetett bizalom az utóbbi években, mert ugye ezeket nem igaz, hogy ezt nem lehetett volna például a gázáremelés és a villamosenergia emelés korrekten elszámolni a statisztikákban. Hát a KSH ezt nyilvánvalóan nem volt kedve hozzá, illetőleg hát legyünk őszinték, a magyar állam érdeke az, hogy minél alacsonyabb inflációt mutasson ki. Ha alacsonyabb az infláció,
alacsonyabb... De ezt meg tudja tenni, hogy az alacsonyabb inflációt mutat ki?
Hát most mondtam, hogy hogyan.
Tehát, hogy erre akkor
hát ez
érdekel.
Például ez egy módszer arra, hogy alacsonyabb legyen az infláció. És ez nem csalás, tehát ez nem érdekes, csak állítás. Tehát ugye ez csak annyi, hogy lehetett volna másképp is számolni, de a KSH azt állította, hogy ő nem képes ezt másképp számolni. Ezért valójában, hogyha kevesebbet fogyasztanak például az emelt gázból a fogyasztók, vagy az emelt áru villamos energiából, akkor az úgy tűnik, mintha csökkent volna az ár. Na most hát ugye könnyen belátható, hogy attól még nem lett kevesebb az ára a villamos energiának, mert kevesebbet fogyasztottak belőle, vagy a gázból, mert kevesebbet fogyasztottak. Tehát ez az a módszer, amivel legálisan lehet az árindexet lefelé vinni, és mivel egy kormányzati elvárás, hogy minél alacsonyabb infláció legyen, ezt ugye tudjuk, mert hiszen be is avatkozott a kormány maga az árindexbe, amikor ugye ástopot rendelt el. Ezért mondjuk legyünk őszinték, melyik az állam, aki ne szeretné, hogy lejjebb vigye. Tehát ebben nincs semmi probléma, hogy megpróbálják az árindexet lejjebb tornázni, már csak azért is, mert a magyar államnak igen sokba kerül minden egyes százalékpont az árban, az a kamatokban azonnal megjelenik, és abban például a költségvetésnek a kamat kiadásaiban is megjelenik.
Ráadásul, és ha majd a KSH-nál járunk, és hogy mennyire nehéz lehet egy laikusnak eligazodni a számokban, egyébként kérdezték ezzel kapcsolatban Nagy Mártont is, hogy hát az élelmiszerinfláció az jóval meghaladta azt, amit egyébként a minisztérium korábban közzétett, és azt mondta, hogy az áremelkedését főleg a hipermarketek a felelősek, legalábbis ő így látja, másrészt pedig szerint ez az egész nem problémát, és visszautalt arra, amivel kezdtük egyébként, hogy a reálbérek majd növekedni fognak, meg hogy növekedtek is, ugye itt céloztunk az elején erre, hogy ők másképp számolnak. Szóval magyarán megint ott tartunk, hogy két ilyen ellentétes narratíva van, és egyébként ő beszélt szintén a KSH-ról, biztos látta ezeket, hogy ki is oktatta, mert azt mondta, hogy szakmailag hibás a KSH-nak, arra ugye szintén szó volt, és hogy ezt másképp kellene számolni, és itt különböző szintén számítási módszereket mondott. Magyarán, tehát, hogy még ezek az adatok sem helyesek, mármint ami a kiskereskedelmi tevékenységet illeti.
Hát mondja ezt a miniszter, aki mondja szerint nem jó az, hogy 21-hez van hasonlítva, hanem szerint 19-hez kéne. Persze, de lehet 10-re is hasonlítani, akkor még nagyobb lesz a növekedés, sőt, ha 2000-hez hasonlítva, akkor még nagyobb. Tehát ugye ezek olyan dolgok, amelyekben van egy Európai Uniós megállapodás, hogy 21-et tekintik, tehát a Covid járvány miatt ugye nem a 20-hoz hasonlítanak, hanem 21-hez hasonlítanak. Ezzel lehet vitatkozni, a probléma az, hogy nem vitatkoznánk akkor, ha jók lennek a számok. De a számok nem jók, ezért vitatkozunk azon, hogy miért pont ezen a bázison számolunk. Mindenki ezen a bázison számol, és Magyarország mégsem áll jó helyen. Ugye ez az egyik gond. A másik gond, hogy a miniszternek a legnagyobb problémája, hogy valószínűleg egyáltalán nem ismeri a magyarokat. Tehát legalábbis nem a környezetében levő milliárdosokat. Tehát az átlag magyar az bizony nagyon nehezen él. A legtöbb embernek kénytelen spórolni, be kell menni, amikor akció van, hogy milyen tömegnyomor van egy boltban, mert az emberek akciókra vadásznak, és egyébként nem tennék, ha egyébként telne rá. De nem telik rá, tehát ezért ott próbálnak spórolni, ahol tudnak. És ezek a módszerek, az akciózás, a Black Friday, meg ezek azok, amelyekkel, ha van egyáltalán pénze, mert ugye ne felejtsük el, az akciók is pénz kell, tehát éppen akkor ott rendelkezésre kell állni valamekkora tőkének, amiből megveszi az akciós terméket. Azok az emberek, akiknél a hónap végén nincs pénz, már pedig ez ugye sok felmérés szerint ez legalább a lakosság 30%-a, akinek még a hónap végén a nyugdíj vagy a fizetés elfogy. Tehát nem az, hogy nincs megtakarítása, elfogy. A lakosság kétharmadának...
Tehát hónapról hónapra
él. Ha egy kicsit nagyobb beruházás kellene, akkor kölcsön kell kérnie, ugye, ami azt jelenti, hogy a rákövetkező hónapokban már biztos, hogy mert törleszteni kéne a kölcsönt, ezért még kevesebbet tud csak fogyasztani, és körülbelül a lakosság kétharmada, annak nincsen 6 hónapnyi megtakarítása. Tehát magyarul, ha elveszti a munkáját, akkor mire regisztrálják, mire pénzhez jut, az körülbelül 3 hónap, az alatt gyakorlatilag föléli a megtakarítását. És ugye ne beszéljünk, hogy azért a munkanélküli ellátás az nem egy gáláns ellátás, tehát ha még további mondjuk 3 hónapig vagy 6 hónapig munkanélküli van, akkor az összes megtakarítását föléli. Tehát emiatt gyakorlatilag nem is beszélhetünk igazából magyar középosztályról. Mert a középosztály képes a vagyonából föntartani magát hosszú időre, de a magyarok nagy átlagban 1-2 hónapon túl nem tudnak megélni.
Ha már ezt említette, akkor hagy hozzam már ide meg célzott a nyugdíjra is, hogy ugye a nyugdíjasok esetében is hasonló a helyzet, és ugye most pont az történt, hogy már sok adjára egyébként, de a nyugdíjas szakszervezetek hát újra és újra kormányhoz fordultak. Most éppen írtak a Newset részéről egy, hát sokan úgy fogalmaztak, hogy egy ilyen segélykiáltásnak is beillő levelet azzal kapcsolatban, hogy nem tudnak megélni, és hát a nyugdíjasoknak nagyon nagy része tényleg 200-300 ezer forintból próbál meg valahogy egyik hónapról a másikra megélni, és hogy ugye változtassanak a nyugdíjrendszeren. Azt válaszolta Tálai András államtitkár, hogy a kormány álláspontja szerint a nyugdíjrendszer megbízható, fenntarthatóan működik, következő 10-15 évben nem szükséges rajta változtatni. Ezt csak azért hoztam ide, mert ugye a költségvetés számokat nézve. Mert a jövő évi költségvetés szerint a kormány 7200 milliárd forintot szán nyugdíjra, nyugdíjszerű ellátásra, 13. havi nyugdíjra 500 milliárdot, nők 40 nyugdíjfinanszírozási igénye is, ugye jól néztem, ilyen 400-500 milliárd forint körül van, szóval óriási tételekről beszélünk, és itt vannak a nyugdíjasok, ugye óriási rétegről, szintén egy nagyon fontos társadalmi réteg. Szóval ez hogy fog itt összejönni, és egy picit politikára is kanyarodva, mert hogy nyilván a választások szempontjából is ennek van jelentősége.
Hát ugye azt kell látni, hogy a nyugdíjasok egy részét megetették azzal, hogy értékálló a nyugdíj. Az értékállóság valóban a KSH által számított inflációnak megfelelő növelés esetén papíron teljesül. Ugyanakkor minden adat arra utal, hogy a nyugdíjasok az elmúlt 10 évben folyamatosan süllyed az életszínvonaluk, tehát egyre többen kerülnek a szegénységi küszöb alá. Márpedig a kettő nem, nyilvánvalóan valahol nem stimmel. Tehát ha mindig értékálló a nyugdíj, akkor elben nem lehetnének szegényebbek. De ha szegényebbek, és mégiscsak lesüllyednek a szegénységi ráta alá, akkor azt jelenti, hogy valahol, ahogy egyébként nyilvánvaló, az árindex nem képes teljes mértékben lefedni a valódi költségemelkedést. Ráadásul nyugdíjas és nyugdíjas között is nagy különbség van. Az egyiknek krónikus betegségei vannak, gyógyszereket kell szedni, 30-50 ezer forintot el kell költeni a patikába a gyógyszerére, a másik meg fit és 0 forintot kell költeni. Az egyiknél arra 50 ezer forint vagy 30 ezer forint, amit gyógyszerre költ, az egy nagy kiadás, a másiknál ez nincs, tehát hogy el tudja költeni másra. Ugyanakkor azért az biztosan látszik, hogy miközben az értékállósággal hivalkodunk, aközben a valóság az, hogy az emberek szegényednek. Már a nyugdíjasok is. A nyugdíjak most talán 240 ezer forint körül van az átlag nyugdíj, de van a nyugdíjasoknak legalább a harmada, aki ilyen 140 ezer vagy alatti nyugdíjat kap, és abból kéne megélni. Na most az sem mindegy, hogy a nyugdíjas egyedül van, vagy párja van. Ha két nyugdíjas van, oszlik a rezsi. Könnyebb kijönni a pénzből. Ha egyedül kell fönntartani az ingatlant, a lakást, és mellette még krónikus betegsége is van, akkor a szinte megágy az a nyomornak. Mert ebből a nyugdíjakból nem lehet ezeket finanszírozni. Tehát amíg ketten vannak, ugye, mint a kétkeresős családmodell. Ha valaki kétkereső van, akkor abból az átlag kereset szintjén meg lehet élni. Nem jól, de meg lehet élni. Ha egykeresős lesz a család, és van még gyerek, akkor az gyakorlatilag garantálja, hogy itt is, ha nem is a nyomor, de a szegénységi szint alá süllyed, mert egy keresetből nem lehet fönntartani egy embert magát, meg még egy gyereket, vagy akár két gyereket, ugye, hogyha véletlenül úgy jött ki a lépés. És itt sajnos az állami támogatási politika, legyünk őszinték, a nulla felé konvergál.
Igen, és ez a fő kérdés, mert a nyugdíjrendszer az tényleg nagyon-nagyon régi téma. Hát sok-sok éve szó van erről, ugyanezekről az érvekről, amit az előbb említett, és nem változtat alapvetően a kormány a
nyugdíjrendszeren. De miért tenni? Hát neki ez a legjobb. Hát megeteti a nyugdíjasokat azzal, hogy ők nekik most nagyon jó a nyugdíjuk.
De hát azt érzékelik a nyugdíjasok, ahogy ön is elmondta.
A nyugdíjasok érzékelik ezt a nyugdíjat. Megnézzük a pártválasztásokat, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz szavazók között arányaiban rendkívül magas a nyugdíjas réteg.
Na igen, ez akkor hogy jön ez össze?
Így, igen. Hát így, hát megeszik azt, hogy őnekik reál nyugdíjuk van, és egyébként nem lenne.
Na de hannyira kevés a fizetésük, és bemennek a boltba, ugye beszéltünk arról, hogy mi minden.
A nyugdíjasok egy túlélő. Tehát egy túlélő fajta. Ő megszokta azt, hogy amiben van pénze, abból kell kijönni, és kijön belőle úgy, ahogy mindig egyre kevesebbet vásárol, egyre többet megpróbál megoldani. Egyébként itt azért hozzátenném, hogy a nyugdíjasok esetében az önkormányzati segítség nagyon nagy. Tehát ha például az önkormányzat ingyenesen ad például iskolai étkeztetést a nyugdíjasoknak, én tudok olyan falvakról, hogy ez működik. Tehát, hogy magyarul a nyugdíjasok benne a menzán ehetnek, az már egy nagy segítség. Tehát mit 300 forintért kap ebédet, nem pedig mondjuk.
Tehát valahogy túlélik.
Így élnek túl. Tehát az önkormányzatok segítségével lehet túlélni, és akkor az a készpénz, amit kap, a természetbeni szolgáltatásokkal együtt már megfelelnek annak, hogy többé-kevésbé túlél, tehát ki tudja fizetni a rezsijét, és minden nap tud enni.
Tehát nem fog ezen a rendszeren, ezen a helyzeten alapvetően változtatni az szerint.
Hát nem tud. Hát neki az a baja, hogy ő neki nincsen. Hát kit érdekel, hogy a nyugdíjas mit gondol? Legyünk már őszinték. Tehát a politikát nem érdekli, amikor jön a választás, akkor nagyon érdekli, egyébként jól láthatóan nem érdekli, és maga a költségvetésnek az elemi érdeke, hogy minél kevesebb nyugdíjra, mint hogy minél kevesebb egészségügyet költsön, minél kevesebb oktatás költsön, minél kevesebb kultúrára, minél kevesebbet költsön szociális szférára, hiszen ezeknek a súlya folyamatosan mérséklődött azért 2010 óta. Ellenben a gazdasági kiadások, tehát ahol mondjuk a NER kapizsgál állandóan, azok viszont kb. Duplájára nőttek, tehát azért már arányaiban. Tehát sokkal többet költünk gazdaságfejlesztési papíron, gazdaságfejlesztési célokra, mint más hasonló fejlettségű nyugat-európai ország, vagy kelet-európai ország, tehát az uniós tagállamok átlagához képest mi sokkal többet költünk erre, ellenben sokkal kevesebb egy nyugdíjra, egészségügyre, oktatásra, szociális szférára. És ezek az arányok, nem az, hogy nominálisan keveset költünk rá, hanem arányaiban is keveset költünk rá, magyarul ezek nem preferált területei a kormánynak.
Ami viszont preferált területnek látszik, az, és fontos kérdés, hogy hogyan alakul itt a költségvetéssel kapcsolatban, mert ugye éppen beszéltük róla talán tavaly is, hogy mennyit kellett ugye módosítani a költségvetésen. Hát itt ugye most a kormány elmondta, hogy a 2025-ös költségvetési tervek, hát finoman szólva több ponton különböznek az Európai Bizottság előrejelzését, ugye erről ön is nyilatkozott már, hogy itt milyen számok és milyen elvárások vannak. És hát itt van az EU-s pénzek ügye, ez a téma, ami hát lassan már örökzöldé vált. Ön mit gondol, hogy a költségvetés szempontjából az, hogyha tényleg nem jönnek be az EU-s pénzek, mert ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy már a számlánkon van, csak ez csak időkérdése, és meg fogjuk kapni ezeket a pénzeket. Hát ugye óriási összegekről van nyilván szó. És azt is mondta Orbán Viktor az EU-s költségvetéssel kapcsolatban, hogyha nem jönnek meg ezek a pénzek, akkor majd megvétózza az EU-s költségvetés. Szóval itt azért elég összefonódik a politikai helyzet és a gazdasági érdekek. Szóval ezt hogy látja, hogy mi várható itt 2025-ben?
Hát ahhoz, hogy megvétózza az EU-s költségvetés, ahogy meg kell nyerni egy választást. Mert ugye ez 2026 után lesz. 2026-ig az EU-s költségvetés adott. Hát ugye meg az ott...
Igen, a 2026 utániról beszélt, igen.
Tehát az meg kit érdekel még 2024-ben, hogy majd 2027-ben...
Ja, hogy ezt lehet ilyenkor ilyeneket mondani.
Hát bármit lehet mondani, ez ugye nálunk az erős politikusnak az a szinonimája, hogy szédjük Brüsszelt és vétózunk, mert azt gondoljuk, hogy ettől többnek látszunk, és ez eddig be is jött, hogy legyünk őszinték az eddigi választásokon, hogy ez a kekeckedés, amit az Unióval csináltunk, főleg Merkel idején, aki mindent elnézett, ez ez kifizetődő volt. Amióta azonban új szelek fújnak Európában, mert például azok a pártok, amelyekre nagyon bízott a miniszterelnök úr, hogy majd győznek, és akkor Európában majd ő kerül többségbe, és akkor majd ő dirigál a bizottságnak, ez nem jött be. Sőt, valójában sokkal egységesebb lett az unió, legalábbis Magyarországon szemben, főleg, hogy a lengyelek is kiestek ugye ebben a konstellációban. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy szavak mögött a valóság az, hogy persze, hát nem a számlánkon van, hanem a számlá helyi van a pénz, ami azt jelenti, hogy le lehetne hívni azokat, hát néhány dolgot tenni kéne érte. Na most ugye ebben meg nem vagyunk nagyon nem jeleskedünk ezekben, nem akarjuk az uniós intézményeknek megfelelő elvárásokat teljesíteni, tehát például a jogállamisági kritériumokat nem akarjuk teljesíteni, így viszont pénz se lesz. Tehát lesz az, ami eddig is volt, tehát ez a kétharmada a hagyományos forrásainak az továbbra is jöhet, de nem jöhet az a bizonyos egyharmad, amit zároltak, és amely a közlekedési projekteket tartalmazva főleg, ahol a legnagyobb lopások történtek. Tehát azt pontosan lehet tudni, hogy az uniós átlaghoz képest egy magyar vasútfejlesztés, vagy egy közútfejlesztés, hát minimum 50%-kal volt drágább, de jó eset, volt olyan, ahol inkább 100%. És nyilván ez volt az, amit az unió elunt, hogy folyamatosan lopják a pénzét, és a magyar állam nem hajlandó megvédeni az uniós érdeket. Itt az uniós érdek persze hazai érdek is, mert ha azt a pénzt nem lopnák el, akkor abból a pénzből még több beruházást lehetne végrehajtani, még több GDP termelődhetne. Ez egyébként a Portfólión volt nemrég egy cikk, ami pont azt mutatja ki, hogy miközben a magyar beruházási ráta, amire szintén Nagy Márton úr szokott mindig hivatkozni, mintha valami sikersztori lenne ez, 28% volt a csúcsponton, tehát a GDP 28%-át költöttük beruházásra, addig, ha volument nézzük, akkor jóval kisebb a szám, magyarul a túlárazások miatt lett magas a nominális értéke a beruházásoknak. És ezt az uniós összehasonlításban világosan látszik, hogy elvált egymástól a magyar beruházási árindex és az uniós beruházási árindex, holott hát ugyanazokat ruházunk be, tehát ugyanazokból a javakból vagyunk, hiszen szabadpiac van, és ugye nincsenek vámhatárok. Tehát magyarul nem azért drágább nálunk, mert hogy mit tudom én, valami egyedi intézkedés miatt drágább nálunk a cement, vagy drágább nálunk a tégla, hanem azért, mert a magyar állam, és akkor legyünk, akkor felelősséget húzzuk meg, a magyar kormány, és annak a végrehajtó szervei, tehát a minisztériumok, az irányító hatóságok, stb. Engedték azt, hogy bizonyos vállalkozások áron fölül adhassanak be ajánlatokat, azokat elfogadták, a teljesítéseket elfogadták, és így az uniós érdekekkel és a magyar érdekekkel szembe menve jóval drágább beruházásokat hajtottak végre.
És ha ez így marad, már pedig úgy értem, hogy nem kapjuk meg továbbra sem ezeket az EU-s pénzeket, akkor ez a gazdaság szempontjából mi következik ebből, mert pénzre szükség van nyilván, további hitelekre lehet akkor számítani?
Én inkább megint azt mondanám, nézzük meg a tényeket. Tehát a magyar gazdaság mondjuk a tavalyi évben, amikor ugye már nem jöttek uniós források olyan nagy mértékben, de jönnek, ne felejtsük el, jönnek.
Csorognak, nem ugye olyan így fogalmaztak, igen.
Hát a csorognál azért kicsit több, folynak
azért okay,
a uniós pénzek, hát ilyen 1000-1500 milliárd forint jön, míg korábban mondjuk a fény, amikor ilyen jobban álltunk, akkor ilyen 2500 körül. Tehát ahhoz képest azért nem annyira nagyon kevés pénz jön be, tehát jönnek be továbbra is az uniós pénzek, de látványosan a GDP termelésünk elmarad az uniós átlagoktól. Hát ugye most lehetett látni, hogy például a harmadik negyedévben, ha csak a negyedév mutatót nézem, tehát mondjuk a második és a harmadik negyedév közötti mutatót, akkor az utolsó helyen állunk a növekedésben az unióban. Ha az előző évhez viszonyítjuk, akkor viszont alulról a harmadikak vagyunk. Tehát azért ez jól mutatja, hogy ha nincs uniós forrás, a magyar gazdaság nem képes gyors növekedésre. Amikor jönnek az uniós források, akkor képes. Egyébként ennek van egy költségvetési hatása is. Az uniós forrásoknak legalább a 40% a költségvetési bevétel. Valójában. Mert hogy adóznak utána. Hát áfát fizetnek, esziát fizetnek, szocót fizetnek a vállalkozók, akik végrehajtják ezeket a projekteket. Tehát magyarul jelentős állami bevételek képződnek, illetőleg jelentős állami feladatokat vállaltak át az uniós finanszírozások. Tehát például az, hogy volt iskolafelújítás, kórházfelújítás, kórházgépbeszerzés, de most a tanári béremelést is az unió finanszírozta. Tehát mindig elfelejtjük, hogy miközben a kormány előadta, hogy odaadta a tanároknak a béremelést, hát a valóságban az unió adta oda, tehát az unió finanszírozta a béremelést, sőt a jövő évi béremelést is az unió fogja finanszírozni.
Egyébként hogy látja, hogy az uniós pénzek ügye az mennyire lesz, vagy lehet akár kampánytéma? És arra célzok itt, hogy Nagy Márton a meghallgatásán még Magyar Pétert is megemlítette, arról beszélt, hogy nem lehet csak úgy kampányolnia a Tisza pártnak azzal, hogy majd ő hazahozza. Ha megnyeri a választásokat, akkor majd simán haza tudja hozni az EU-s pénzeket. Azt mondta, hogy ez nem így működik, hogy odamész és elhozod. Az első feltétel a migráció, gyerekvédelem, rezsivédelem. Ezt mondta Nagy Márton, és azért hozom ezt ide, mert ugye ezek politikai kategóriák tulajdonképpen, és azért mondta, hogy hozzátett, hogy azzal kampányoljon, hogy akkor az a pénz így meg úgy, akkor írjuk le, meg ez az ára, szóval, hogy ő ezt összekötötte ezt a két ügyet és ezt a két dolgot.
Persze, hiszen az EU is összeköti, tehát ha a gyerekvédelem alatt azt értjük, hogy egy olyan alkotmányváltoztatás történt, ami szembe megy az uniós joggal, akkor ezt lehet mondani, hogy érdekes módon más konzervatív országokban ez nem probléma, hogy az uniós szabályok mit mondanak, ez csak Magyarország esetében probléma. Érdekes módon az egyébként egészen konzervatív szabályozású Olaszország esetében nincs probléma az uniónak az olasz alkotmánnyal, meg az olasz szabályozással, csak a magyarral. Ami azért fölveti a kérdést, hogy vajon itt tényleg ilyen elvi dolgokról van szó, vagy egyszerűen csak politikai okokról, hogy a direkt hoztunk egy olyan szabályt, hogy frocizzuk az uniót, és ha majd az unióban a miénk győznek, és majd engedik azt, hogy mi ezt csináljuk, akkor megdicsőültünk, és lám, nekünk volt igazunk. Ha meg nem sikerül, akkor még mindig lehet az unióra mutogatni, az ő hibája, mert mi meg akarjuk védeni a gyermekeinket. Hát ha meg akartuk volna védeni a gyermekeinket, akkor nem lett volna annyi gyermekügyi probléma, ami az utóbbi időben kiderült, akár az egyházak oldaláról, sőt, tehát legyünk egészen konkrétak, a katolikus egyház oldaláról levő molesztálási ügyek, vagy akár hogy állami gyermekvédelmi intézményrendszerben kiderült molesztálási ügyek, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy akkor mennyire védjük mi a gyermekeinket, ha egyébként mindig csak ezekkel a törvényi szabályozásokkal, és ráadásul ennek is csak egy ilyen ebbe ültetett, de valójában nem erről szóló történetekről, mert nem a gyermekeket védtük meg, hanem inkább az LMBTQ közösséggel szemben próbált a kormány valamit föllépni. De ugyanígy az összes többivel, amivel vitánk van. A szuverenitás védelem az unióban is egy fontos téma. Érdekes módon ott nem a civil szervezetekben keresik a szuverenitás védelemnek a alanyait, tehát akik gátolják a magyar szuverenitást, vagy a Transparency International-t, ami folyamatosan fölhívja a figyelmet a korrupcióra, akkor az nemzetellenes, mert egy igazi nemzeti ember az elfogadja, hogy korrupció van, és a magyar korrupció, az egy magyar korrupció, az nem szabad bírálni. Tehát ezek olyan dolgok, amik, egy kicsit is utána gondolunk, világosan látható, hogy mivel ez Magyarországot érint, és az unió semmilyen más tagállamában nem volt probléma ebből, ez nyilvánvalóan politikai kérdés,
tehát akkor az EU-s pénzek...
a magyar kormány politikájának
tehát
a problémája.
Tehát akkor az EU-s pénzek ügyében is akkor ez várhatóan itt benne marad nyilván.
Így van, nyilván ez nagyon zavarja Nagy Mártont, hogy ő nem fogja tudni ezzel a kormányzati politikával hazahozni ezeket a pénzeket, ellenben a Tisza párt esetében ez a lehetőség ott van. Tudnék, ha a törvényeket megmódosítja, akkor teljesül a feltétel, mint ahogy látjuk a lengyelek esetében is, hogy abban a pillanatban, amikor új kormány jött és megcsinálta azokat a minimális lépéseket, amit elvárt az unió, rögtön felszabadultak a források.
Még egy utolsó kérdés a végére, ami szintén szerintem sokakat érint, és abszolút gazdasági kérdés, az árfolyam ügye, mert hát tudom, hogy nem nehéz itt jósolgatni, csak nézve a tendenciákat. Azért itt például a Concord értékpapírnak az elemzője Jobágy Sándor azt mondta egy háttérbeszélgetésen, hogy itt már biztosan nem tér vissza, szerinte legalábbis a 400 alatti euró forint árfolyam. 2025 végére 415, de hát 420 körüli árfolyam sem lenne meglepetés. Szóval most már tényleg akkor árazzuk be, hogy nagyjából erre lehet számítani?
Hát vagyunk a kormánynak a prognózisát. A kormány prognózisa a Portfolio konferencián Nagy Márton által előadott 21 pontos gazdasági tervben benne volt, hogy ő a minimál bért úgy akarta meghatározni, van egy táblázat, amiből kiderült, hogy ő 420 forint árfolyammal számol 2028-ra. Na most, ha ez igaz lenne, akkor majdnem szinte biztos, hogy a magyar gazdaság recesszióba kerülne. Tudik, ha megnézzük azt, hogy a magyar infláció és az Európai Uniós infláció között mekkora különbség volt az elmúlt 3-4 évben, akkor a reális forint árfolyam ma olyan 425 körül kéne egy legyen. Tehát tulajdonképpen a mai talán 408 forintos árfolyam is túl erős ahhoz képest, mint aminek lennie kéne, ha a mondjuk a 2020-as szintet akarnánk tartani. Tehát magyarul azok a exportra termelő vállalkozások, akik 2020-ban is exportáltak meg most is, sokkal rosszabb helyzetben vannak, mert a forint költségeik megemelkedtek, ellenben az euró nem emelkedett olyan mértékben, tehát magyarul egy hatékonyság vesztésük volt ebből a szempontból, tehát veszteségeket szenvedtek el. Nyilván ez is kihat arra, hogy miért nem megy olyan nagyon jól a magyar export. A magyar export volumen egyébként csökkent idén. A importé jobban, tehát ez volt a nagy szerencsénk. A másik, hogy az előre tekintve, ugye azt akarja a kormány, hogy legyen évente nagyságrendileg egy 4-5%-os reál kereset emelkedés, ami, mivel az infláció jellemzően 3% körül van, és azt jelenti, hogy legalább 7%-os nominális kereset emelkedésnek kéne lenni évente. Na most, ha az árfolyam nem, és az eurózónában jellemzően ilyen 2% körüli árindex lesz, ha az árfolyam nem reagál, és a forint infláció, ami körülbelül 3%, az euró mondjuk 2, tehát van 1%. Tehát elben 1%-ot legalább gyengülnie kéne ahhoz a forintnak, hogy körülbelül ugyanott legyünk. De hát ez se igaz egyébként, mert valójában a nominális béreknek a növekedését kell ilyenkor vizsgálni, már abból a szempontból, hogy a vállalkozásoknál azért az egy fontos tényező az exportáló vállalkozásoknál, hiszen minden mást importál. Tehát a magyar hozzáadott érték ilyen értelemben a munkaerőnek a költsége. Ha a költség nagyon nő euróban, akkor egy idő után feladják az itten üzemeket. Tehát nem éri meg itt termelni, hogyha egyébként a szomszédban, például mondjuk Szlovákiában csak 2%-kal nő euróban a bér, a magyar bér pedig, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy az árfolyam stagnálna, akkor évi 8%-kal nőne. Tehát de a különbség az évi 6%-pont, ami azért mondjuk 5 év alatt az már, már 30. Tehát innentől kezdve már érdemes akkor átvinni az üzemeket. Tehát már csak ezért is biztos, hogy az árfolyam nem lehet stagnáló, tehát magyarul gyengülőnek kell lenni. Itt a gyengülés mértékén lehet vitatkozni, hogy az mennyi legyen, de én is abban gondolkodom, hogy egy évi 3% körüli leértékelődés az simán benne van. Tehát ami mondjuk azt jelenti, hogy évi 10 forint körüli az még benne van, és ez egyébként nagy valósággal kell is a magyar gazdaságnak, mert egyébként nem bírja.
Hú, hát nagyon izgalmasan. Akkor ezek szerint azért az, hogy csodálatos évünk lesz 2025-ben, azért itt ez még egyáltalán nem ennyire biztos.
Hát azért nem biztos, mert egyébként nagy barátunk Trump elnöknek a gazdaságpolitikája alapján inkább nagyon rossz év elé nézünk. Tudnék, ha őt elkezd vámokat emelni, akkor az azt jelenti, hogy az amerikai inflációt fölnyomja. Ha fölmegy az amerikai infláció, akkor fölmegy az amerikai kamat is, tehát a dollárkamatok megemelkednek. Ha megemelkedik a dollárkamat, akkor biztos, hogy a dollár erősödik. Na most ez azt jelenti, hogy minden nyersanyag, ami dollárban van kifejezve, valószínűleg emelkedik az ára, tehát jön egy világinflációba is besüremkedik ez az amerikai infláció. Ráadásul a kiszoruló áruk valami piacot kell keresni, főleg a kínaiaknak, hogyha tényleg igaz, hogy egy 60%-os vámot fog kivetni rá, de csak a 30-at akkor is, kiszorul az amerikai piacról, és ilyen értelemben az uniónak is muszáj lesz például akkor vámot emelni, mert egyébként meg rázódul az uniós piacra. Tehát a mi nagy barátunk gazdaságpolitikája nem igazán a mi gazdaságpolitikánk.
Hú, hát akkor azt hiszem, hogy izgalmas évünk lesz, ez biztos. Köszönöm szépen, hogy elemeztük a jelenlegi helyzetet. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.